Negyedik könyv, első fejezet. Jótét lelkek. 16 évvel a történet időpontja előtt egy szép reggelen, Quasimodo vasárnapjának reggele volt. Quasimodo vasárnapja a húsvét utáni első vasárnap, a mise kezdőszavai után nevezik így. Az emberek valami élőlényt találtak mise után a Notre Dame előcsarnokának balkész felőli falába mélyeztett heverőpadon, éppen átellenben Szent Kristóf nagy képével, amelyet 1413 óta Antoine des Arts nemzetes lovagúr kőbefaragott szobormása bámult térden állva, míg nem az az ötlete támadt valakinek, hogy a szentet is ledobja a falról, jámbor hívét is ledöntse talapzatáról. Erre a fából ácsolt padra szokták volt kitenni a közönség irgalmába ajánlott lelenceket. Aki akarta, magával vihette őket. A pad előtt résztán feküdt az alamisnák számára. Az az élőlényre emlékeztető valami, amely Quasimodo napjának reggelén, az úr 1467. esztendejében a deszkán hevert, kétségkívül magasra hevítette annak a meglehetősen tekintélyes számú csoportnak a kíváncsiságát, amely a fapad körül gyülekezett. A csoport nagy részt a szép nem képviselőiből állott, jóformán csupa bénasszonyból. Az első sorban azok között, akik legmélyebben hajoltak a bölcső fölé, különösen négyen vonták magukra a figyelmüket, szürke csukjás öltözékük, amolyan szőrcsuha féle, elárult, hogy valamilyen jámbor közösség tagjai. Egyáltalában nem látom be, miért ne örökítse át a történet az utókornak a négy tartózkodó modorú és tiszteletre méltó megjelenésű nemes úrnő nevét. Agnes La Herme, Jeanne de la Tarme, Henriette la Gautier, Goucher la Violette, így hívták őket. Özvegyasszony volt mind a négy, az Etienne Audrey kápolna kedves nénikéi közé tartoztak. Pierre Dailly rendtartásának megfelelően a főnök asszony engedelmével távoztak volt a zárdából, hogy szentbeszédet hallgassanak. Ha azonban a derék asszumpciós rendbeli nénikék be is tartották e pillanatban Pierre Dailly statutumait, annál örvendezőbb lélekkel szekték meg ugyanakkor Michel de Brache és a pízai bíbornok rendeleteit, azokat, amelyek embertelen szigorral írták elő számukra a hallgatást. Vajon mi lehet ez, kedves nővér? Kérdezte Ágnes a társnőjét, Gauchert, miközben figyelmesen nézegette a kitett kis teremtést, amely a sok rámeredő tekintettől rémülten sikongva vonaglott deszka fekhelyén. Mi lesz belőlünk, szólt Jean, ha manapság ilyen gyermekeket hoznak a világra az emberek? Én nem sokat értek a gyermekekhez, vette át ismét a szót Ágnes, de azt hiszem, az ilyent még nézni is bűn. Ez nem is gyermek, Ágnes. Inkább valami korcs majom, jegyezte meg Gauchère. Vagy valami csoda szülött, tódította Henriette la Gaultier. Nos, akkor Letare vasárnapja óta ez már éppen a harmadik csoda. Letare vasárnapja a nagybőjt negyedik vasárnapja nevét a mise első szaváról nyerte. Mert alig 8 napja, hogy az Obervilli Szűz Mária mennyei hatalmával megbüntette azt az embert, aki a zarándokokat gúnyolta. És az már a második csoda volt ebben a hónapban, jegyezte meg Ágnes. Borzadályos egy szörny, ez az úgynevezett talált gyermek, tette hozzá Jean. Úgy üvölt, hogy egy kántor is belesüketülne, folytatta Gauchère. Ennyi, hallgass már, te kis bőkőzsák! És még azt mondják, hogy ezt a horkantyút a Reims-i püspök küldi Párizs püspökének. fűzte tovább a szót, összekulcsolt kézzel Gontyé nővér. Azt hiszem, jelentette ki Agnes Lajer, hogy ez valami állat lehet, valami baromi lény, egy zsidó nemzette, egy kocával. Egy szóval nem keresztényi dolog ez, tűzbe vagy vízbe kell hajítani. Remélem, tette hozzá Gontyér nővér, hogy nem akad senki, aki magához veszi. Ó, Istenem, kiáltott fel Agnes. Azok a szegény lelencházi dajkák ott a folyóhoz vezető utcácska végén, mindjárt a püspök úr háza mellett, ha azokhoz viszik szoptatni ezt a kis szörnyeteget, inkább szoptatnék egy vámpírt, mint ezt. Micsoda ártatlanság! Ó, ez a szegény Laarm, szólt Jean. Hát nem látja, kedves nővér, hogy ez a kis szörny szülött legalábbis 4 éves, és nem a maga emlőjére, hanem inkább egy jó nyárson sültre áhítozik. A kis szörnyeteg, magunk se igen lelünk rá találóbb megjelölést, csak ugyan nem volt újszülött. A vászonzsákból, amelybe bebugyolálták, és amelyen Messire Guillaume Chartier, az akkori párizsi püspök nevének kezdő betűi álltak, a szegletes, hevesen izgő mozgó kis nyalábnak csak a feje lógott ki. Ez a fej, ez meglehetősen idomtalan valami volt. Vörös hajbozót, félszem, a száj és a fogak, ennyi látszott belőle. A szem sírt, a száj ordított, a fogak pedig, mintha csak arra vártak volna, hogy megharaphassanak valakit. És ez az egész, a körös körül egyre növekvő és megmegújuló tömeg nagy megrőkönyödésére kézzel lábbal kapálódzva ott vergődött a zsákban. Alois de Gondelurir úrnő, egy gazdag nemesasszony, aki egy csinos 6 év körül leánykát vezetett kézenfogva és fejrevalójának aranyozott csúcsán hosszú, alácsüngő fájtlat vonszolt maga után, arra haladtában megállt a fekhely előtt, és egy percig figyelmesen nézte a nyomorult teremtmény. Bájos kislánya tetőtől talpig sejembe bársonyba öltözött Fleur de Lis de Gondelurier, ekközben gyengéd ujjacskájával a betűkre bögdösve, hangosan szótagolta a fapadra erősített állandó felírást: Talált gyermekek. Az igazat megvalva, szólt az úrnő, és utálkozva fordult el a padtól, azt hittem, hogy ide csak gyermekeket tesznek ki. Hátat fordított, miközben egy ezüst forintot dobott a tányérba. A forint megcsendült az apró részpénzek között, és az itt ilyen Audrey kolostor szegény kegyes nénikéi nagy szemet meresztettek rá. Egy perccel utóbb arra haladt a komor és nagy tudományú Robert Mistricol, a királyi kancellária főnöke. Egyik hóna alatt hatalmas misekönyvet cipelt, a másik alatt meg a feleségét, Guillemet la Meres nemzetes úrasszonyt. Ez szerint vele volt lépteinek mind egyházi, mind pedig világi irányítója. Talált gyermek, mondta, miután megvizsgálta a tárgyat. Kétség kívül az alvilági folyó korlátján találták. Csak a fél szeme látszik, jegyezte meg Guillemet úrnő. A másikat bibircsók takarja. Nem bibircsók, felelt Robert Mistricol magiszter, hanem tojás, amelyben épp olyan kis démon lakik, mint ez itt. Azon is egy kis tojás van, a tojásban ismét egy kis ördög, és így tovább. Honnan tudja ezt? Érdeklődött Guillemet la Meres. Teljes bizonyossággal tudom, jelentette ki a kancelláriai főnök. Protonotárius úr, tudakozódott Gosher, mit jövendől kegyelmed ennek az állítólagos talált gyermeknek? Csupa rettentő szerencsétlenséget, válaszolta Mistricol. Ó, Istenem! Szólalt meg egy vénasszony a hallgatóság köréből. És ezen kívül még csúnya pestis járvány is volt a múlt esztendőben, és azt mondják, hogy az angol csapatok partra szállásra készülnek Areflőben. Talán még majd a királyné sem jöhet szeptemberben Párizsba emmiatt, tódított egy másik öregasszony, pedig már amúgy is rájár a rúd a kereskedőkre. Nézetem szerint Párizs lakosságának is jobb lenne, ha nem deszkára, hanem rőzse nyalábra fektették ezt a kis boszorkánymestert, kiáltotta Jean de la Tarme. Egy szép, lángoló rőzse nyalábra, tette hozzá a vénasszony. Hát bizony az óvatosság nem ártana, jegyezte meg Mistricol. Már néhány perce egy fiatal pap hallgatta az Audrey kápolna apácáinak elmélkedését és a kancelláriai főnök bölcs megállapításait. Arca komoly volt, homloka széles, tekintete elmélyült. Szótlanul átforakodott a tömegen, figyelmesen megtekintette a kis boszorkánymestert, és kitárta felette a karját. Éppen idejében. Mert a hívek már valamennyien a szájuk szélét nyalogatták a szép, lángoló rőzse nyalám gondolatára. Örökbe fogadom ezt a gyermeket, szólt a pap. Reverendája alá rejtette és magával vitte. A jelenlevők rémült pillantása követte. Egy pillanat múlva már el is tűnt a vörös kapuban, amely akkor a templomból a kolostorba nyílt. Az első meglepetés csillapultával Jean de la Tarme odahajolt Gaultier füléhez. Mindig mondtam, kedves nővér, hogy Claude Frollo, ez a fiatal pap, boszorkány mester.